Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mikia Zsolt költő, szerkesztővel Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második részét hallhatják.
Említette, hogy a Parakletosz könyvesházban szerkesztőként dolgozik, és ez egy olyan közösség, ahol valóban majdnem, hogy egy ökumenikus szellemiség, tehát a református és az evangélikus szellemiség nagyon erős.
Annyira ökumenikus, hogy a munkatársak többsége viszont katolikus, ugyanis maga a város, Kiskunfélegyháza, egy hagyományosan, szinte teljesen római katolikus település. Úgy jött létre a kis protestáns szorvány, hogy a betelepülők, főleg tisztviselők, orvosok, pedagógusok hozták a maguk protestáns hitét. Amikor a gyülekezet megalakult, akkor úgy látták jónak, hogy az evangélikus és a református hívek fogjanak össze, és így tudtak egy a város összlakosságához képest kicsi gyülekezetet létrehozni.
A Parakletosz könyvesháznak a honlapjára, ha rákeresünk, akkor nagyon sok olyan könyvvel találkozunk, amelynek ön az egyik szerzője, és ami nagyon fontos, a másik szerzője pedig felesége, tehát feleségével egyben munkatársak is. Hogyan találtak egymásra, hogyan alakult ki ez a közös munka? És 5 gyermeket nevelnek.
Említettem, hogy Budapesten egy lázadás szakasz következett, bolyongás, verődés jobbra-balra, sok mindent csináltam. A részemre egy nagyon súlyos, depressziós időszakba torkolott, ráadásul a végén vissza kellett menni egy katonai munkatáborba, mert teljesen úgy működött, mint egy munkaszolgálatos tábor 1,5 évre. Én onnan úgy jöttem ki, mint egy totál depressziós. Utána hónapokon keresztül csak feküdtem, aludtam napi 22 órát. Ebből a gyerekekkel való találkozás mozdított ki, mozdította meg bennem azt a gyereki vonást, ami azóta is működik. Az a lényeg, hogy elmentem tanítani, képesítés nélkül, elfogadtam, hogy akkor nekem is tanítónak kell lenni, nincs mese, nekem is ezt az utat kell folytatni, és ezt elfogadva átjelentkeztem a debreceni tanítóképzőbe. Oda depressziósként mentem ezt ott kimozdítani, de ezt a bipoláris jelleget azóta is őrzöm, és ott találkoztam Mónikával, ő is a maga furcsa élet kanyarai miatt került oda. Egyikünk se úgy került oda, hogy az normális lett volna. Tehát 2 abnormális személy találkozik, és az első napon egymásra ismer, de nem úgy, mint szerelmes társ, hanem úgy, mint beszélgető társ. Az első napon, amikor ott a főiskolán be kellett mutatni dolgokat, és egyáltalán kialakult, hogy mi melyik csoportba fogunk tartozni, találkoztunk, és attól kezdve nagyon sokat voltunk együtt, mint barátok, rengeteget beszélgettünk, és eszünkbe sem jutott, hogy mi egymásnak szerelmes társai lennénk. Józanész azt mondta, hogy mind a ketten máshova tartozunk, de tök jó együtt. Egyre jobb volt. 1,5 éven keresztül tartott ez a beszélgetés. Azóta is tart egyébként, csak az a lényeg, hogy ennek eljött egy pontja, amikor felismertük egymásban, hogy nem csak barátok és beszélgető társak vagyunk egymásnak, hanem szerelmes társak. Ez így megérett. Mivel az alap szükséglet a beszélgetés, a kommunikáció, a együtt gondolkodás, együtt működés dolgokban, ezért az magától értetődő volt, hogy ez ilyen projektként folytatódik tovább. Ez eleve azért jöhetett létre, ez a párkapcsolat, mert több volt benne, mint szexelés, mint családalapítás, mint a hagyományos családi elvárás, annál jóval több volt benne. Tehát potenciálisan egy munkaközösség, egy olyan egzisztenciális életközösség volt benne, amelyik alkotóközösségé tud válni. Már ott a főiskolát, én mániákkal mentem oda, ő meg mániákkal jött, és mániákra fogékonyan. Rögtön olyan dolgokat csináltunk már a főiskolán, ami alkotó jellegű dolog volt. Együtt írtuk a szakdolgozatunkat, és ahhoz gyűjtést végeztünk ormánságban, a szövést. Tehát ugye,
visszaköszönt a néprajz.
Visszaköszönt a néprajz, ami köszönhető volt a tanárunknak, Makoldi Sándornak is, ő legendás pedagógusa, Debrecenben ismerik, ő festőművész, néprajzos szintén. Tőle tanultuk a jelolvasást igazán, hogy hogyan nem csak rajzolt jeleknek a fejtését, gondolkodást afelől, hogy azok mit jelentenek, egyszerűen a jelekben való gondolkodást. Azt gondolom, hogy ő adta az egyik alapvetést ebben. Nem csak gyűjtöttünk az ormánságban, hanem mi meg akartunk tanulni szőni. A néprajzos múltamból tudtam, hogy ott van egy néni, Sós Pálné Margit néni, Szaporcán, aki még tudja a fehéren-fehér szövést, ez a hagyományos ormánsági szövés. Fehér-fehéren való mintázat az számomra pont ennek a belső hiátus rendnek a képe. Ő egy olyan már idősebb asszony volt, aki már akkor a halotti kelengyéjét szőtte. Népművészetmestere, és hozzá sokan jártak meg, sokan ismerték, de ő azt a fajta szövést tudta és művelte, amit hagyományosan megtanult. És ő akkor már a halotti kelengyéért szőtte fehéren, mert az ormánságban a fehér gyász a hagyományos. Elmentünk hozzá, hogy szeretnénk szőni tanulni. A befogadásnak a legmagasabb szintű gesztusával találkoztunk, mert gyertek gyerekek, itt van két szövőszék, tehát három szövőszék volt felállítva, az egyik az övé, amin elmondása szerint évek óta nem tudott oda jutni, mert annyi dolga van, és ő csak akkor ül be a székbe, hogyha imádsággal tudja végezni. Ő az a mester, Margit néni, akitől azt tanultuk meg, hogy szőni csak imádkozva lehet. Alkotni csak imádkozva lehet. Az imádság ekvivalens az alkotással és a léttel, mert a halotti kelengyéjét szövi. Mi viszont az életünket szőttük, az életünkért szőttünk, és ő ezt felismerte. Gyertek gyerekek, itt lesztek egy hétig, két hétig, akkor jöttök, amikor akartok. Itt van két szék, egyik a Mónikája, a másik a tied, Zsolt, és akkor kinek-kinek megmutatta, hogy mit csináljam. Ott tanultunk meg szőni, ott tanultunk meg felvetni, ugye a felvetés a szövésnek a lelke. Egyszer mutatta meg a felvetést, és utána évekkel később magunktól rekonstruáltuk, és ment, működött. Ilyeneket csináltunk együtt, már főiskolán.
A Mónikával, feleségével együtt azóta nagyon sokféle alkotás van önök mögött, ha nem is feltétlenül a szőttesekre gondolok, hanem foglalkoztatók, mesekönyvek, gyermekbiblia, verses kötetek, társasjátékok, tehát egy nagyon komoly négykezes munkát végeznek a Parakletosz könyvesházban. Volt egy nagyon fontos esemény az életében a közelmúltban, mégpedig az Európai Protestáns Egyházak közössége pályázatán első díjat kapott, három verset küldött be, mind a három bekerült a döntőbe, és az első díjat kapott verse, a megzenésített költemények a Wittenbergi templomban is felcsendültek a reformáció 500 éves jubileumi ünnepség sorozatának keretében. Ez az első díjat nyert vers a Zsoltárhang vízjelekben, aminek a szövegét a 66. Zsoltár dallamára írta. Az Istennel való találkozás egyfajta vízjel az életünkben. Mit jelent ez a vízjel?
Beszéltem már itt róla, bizonyos értelemben a vízjel, ha mint képet elemezzük, a vízjel a papírban úgy van benne, hogy rendes köznapi helyzetben nem látszik. Akkor látszik meg, hogyha a fény felé fordítjuk, fölemeljük, és a fény átvilágítja. Akkor kirajzolódik egy olyan jelzés, egy olyan kép, grafika, ami azt jelzi, hogy valahová tartozik az a papír. Általában egy cégjelzés, de az is lehet, hogy egy minőségjelzést, valamilyen létminőség, valamilyen minőséghez tartozás, minőségi jegyként, jelként jelenik meg benne ez a jel. Valahol ilyen rejtett belső jelenlétként élem meg Istennek a létét is az ember számára, hogyha azt a jelet ki akarjuk szedni. Úgy akarjuk érzékelni, mint a többi tárgyat, tárgyiasítani akarjuk azt a jelet, akkor nem sikerül. Maga a Biblia is olyan, hogy mindig csak körülírja. Tele van képekkel, azt hiszik, hogy konkrét. És közben egyik kép ellentmond a másiknak. Miért? Mert csak egy kép. Teljesen mást kell csinálni egy pásztornak, más kell csinálni egy ajtónak. De egyszer az ajtó és a pásztor is Jézus Krisztus, akkor itt arról van szó, hogy a pásztornak is van valami vonása, valami jegye, jele, amiben felismerhető ez a isteni minőség, meg az ajtónak is. Tehát mindegyik úgy értelmezhető leginkább, mint egy ilyen vízjel, mert ha csak a külső konkrét képet nézem, akkor félrevezető. Az ember személyes életében is úgy tapasztalja meg Isten jelen valóságát, hogy éli a láthatóat, érzékelhető mindennapi életét, és közben el vannak benne rejtve olyan megnyilvánulások, olyan érintések, olyan jelentések, amik bizonyos szögben szemlélve tűnnek csak fel. Ez a bizonyos szög átvilágító, megjelenítő erővel hat, és akkor felismeri az ember, hogy Úristen, veled találkoztam, vagy megérintettél, vagy a te kegyelmed ragadott meg megint, csak most veszem észre. Pontosítanék, mert két kategóriában lettem első, és a Limesen égő című megzenésített dal hangzott el a Wittenbergi templomban. A zsoltára hang vízjelekben nem hangzott el, viszont bekerült abba a kottás füzetbe, amit összeszerkesztettek ebből a pályázati anyagból. Mind a három dal bekerült egyébként, és aminek a tetejét papírhajó motívum jelzi vagy jegyzi. A Limesen égő az a YouTube-on is meghallgatható.
Kedves Zsolt, azt kértem, hogy hozzon magával egy szentírási idézetet. Melyik igét hozta el, és miért pont erre esett a választása? Mit tudna róla elmondani? Mikor játszott szerepet az életében?
A szeretet himnusz elejéről olvasok egy összeillesztett mondatot, mert a közepét kivettem. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. A szeretet himnusza az első olyan bibliai szöveg, ami úgy érintett meg, hogy olyan jó gyomorszájast adott nekem. Debrecenben a tanítóképző főiskolán a vizsgai időszak elején volt, én úgy emlékszem, tele indulatokkal és feszültséggel, erős lázadó indulatokkal éltem, és ezt ki is nyilvánítottam. Volt egy fiú, aki a társaságnak a vezér egyénisége volt, aki irányította a dolgokat, Szabó Lajos, szintén tanítóképzős srác volt néhány évvel fölöttünk, és ő látva ezt az indulatosságomat, a szeretett himnuszt adta a kezembe. Akkor olvastam el először úgy bibliai igét, hogy valóban tükröt tartott, és teljesen lenullázta az én akkori öntudatomat, ez a semmi vagyok. Ez a semmi vagyok állapot azóta is rendszeresen visszatér, és ez szükséges ahhoz, hogy aztán abból valami megnyilvánulás legyen. Akkor vizsgai időszakban megtanultam Kós Károlynak a jegyajándéka, egy pici könyvecske, amit én kedves tanárnőmtől, gimnáziumi tanárnőmtől, Emese nénitől kaptam ajándékba, és annak a kalotaszegi fejfákról másolt betűi vannak, azzal írta a jegyajándékként a kedvesének ezt a kis könyvecskét, népballadák vannak benne. Annak a betűtípusát megtanultam diópáccal írni. Egész vizsgai időszak alatt a szeretett himnuszát másoltam Kós Károly betűivel. Ez volt a vezeklés. A vizsgai időszak végére már egy számomra elfogadható és olvasható változat alakult ki, amit aztán elvittem a mesternek, Makoldi mesternek, aki megnézte és meg is dicsérte, hogy milyen szép, kár, hogy olvashatatlan. Ennyit a szecessziós betűk világáról, meg az én íráskészségemről. Ez a olvashatatlan és leírhatatlan és kibeszélhetetlen és kimondhatatlan, ez azóta is ugyanúgy, mint a semmi vagyok érzés, ez velem van. Ugyanakkor ez volt az a felkészülés a szeretet himnuszával való újra és újra találkozás és azonosulás folyama, amiután Mónikával felismertük egymásban a társat. Azt gondolom, hogy enélkül lehet, hogy ez nem is történt volna meg.
Nagyon köszönöm Mikja Zsolt költő szerkesztőnek, hogy ellátogatott a Mária Rádióba. Nagyon jó egészséget, alkotókedvet kívánok, és további szakmai sikereket. Szeretettel üdvözlöm családjának minden tagját.
Köszönöm szépen.
Isten áldja.
Isten áldja.
virradat, csillagló fényű kis halak nyomába, úgysem érek a felszín alvó tükreit, míg ébresztgetik fényeit a mélen egyre mélyebb. A foszló álom széleken, eltűnőben, akin a benn határon túli lét vagy, nem ér utolban kívület, hisz nincsen semmi kívület, ami ébredni célt ad. Lébesen égő öltözek a néma csillagképeket, nem tudják felidézni, csak bámulom a múltakat, míg szívemet egy új lakat markolja és igézi.
Zsolt költő szerkesztővel Rózsa Katalin beszélgetett.